Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bayer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Bácsatyai Dániel, történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa. Szervusz!
Szervusz, én is köszöntök minden hallgatót!
A kalandozásokról fogunk beszélni, arról, amikor még egész Európa rettegett a magyarok nyilaitól, és igazából a magyar virtus, hát innen már csak lejjebb van, hogy így egész Európát csakban tartjuk. Másik irányból nézve pedig azokról a kalandozásokról, amit igazából nem is tudom, hogy miért hívunk így, mert ezek dísztelen rablóhadjáratok voltak, amiket a magyar vezérek kicsit önjelölt módon, de felkérésre ért sok pénzért hajtottak végre, de azért impozánsak azok a térképek, ahol a magyarok kalandozásait és a vikingeknek a rablóhadjáratait teszik egy térképre. Mi is volt ez némileg ellentétes vagy ellentmondásos a megítélése ezeknek az eseményeknek? Először a korban mi volt ez, mit tudunk arról, hogy mi történt itt valójában?
Hát nagyon sok mindent felvetettél itt egyszerre. Erre nagyon nehéz lesz reagálni azonnal, de szerintem akkor érdemes mondjuk rögtön a kalandozás szóval kezdeni, ha már ezt a kérdést felvetetted, mert ez valóban nagyon vitatott kérdés. Illetve, hogy mi volt ezeknek a hadjáratoknak a célja, és itt a rabló hadjárat kifejezést emlegetted, amit azért mindenképpen árnyalni kellene, és ezt már azért a történetírás nagyon régen nem úgy látja, hogy itt pusztán rabló hadjáratokról lett volna szó, de akkor erről is beszélgethetünk, de akkor először kerüljön elő ez a kalandozás szó, ami hát egy elég eufemisztikus kifejezésnek tűnik, az kétségtelen. Ez a 19. század elején kapott lábra ez a kifejezés, akkor még nem a magyaroknak a hadivállalatait nevezték így, a 10. századi hadivállalatokat nevezték így, hanem bármely, hát olyan céltalan, lazán kötődő hadjáratot, aminek az elsődleges célja portja volt, neveztek kalandoknak, kalandozó hadjáratoknak, és hát lassacskán a 10. századi vállalkozásokra is ezt a kifejezést kezdték el alkalmazni, ami hát valóban problémás, mert ugye azt veti, rögtön értelmezi is ezeket a hadjáratokat. Két oldalról éri kritika a kalandozás szót. Egyrésztről valóban eufemizmus, elfedi előlünk tényleg azt a sok szenvedést, amit valószínűleg ezek a vállalkozások okoztak, sőt nem valószínűleg, hanem biztos, hiszen minden forrásunk erre utal. Azonban van egy másik oldal is, egy másik oldalról is lehet ezt a kifejezést kritizálni. Tudni, úgy tünteti föl ezeket a vállalkozásokat, mintha nem lett volna mögötte valamilyen magasabb rendű politikai cél, ami ezeknek a nagyon nagy volumenű vállalkozásoknak a létrejöttét lehetővé tette. Tehát valóban problematikus kifejezés, de nincs jobb. Nagyon megkönnyíti azoknak a szerzőknek a dolgát, akik kénytelenek ezzel a korral foglalkozni, mivel hát egy stílus eszközt is ad a kezünkbe, nem kell mindig hadjáratokról, 10. századi vállalkozásokról, egyebekről beszélni, és hát itt van velünk már majdnem 200 éve ez a kifejezés, tehát azt gondolom, hogy bármely erőfeszítés hiába való lenne, hogy ezt a kifejezést leváltsuk. Ezen mindenki tudja, hogy mit kell érteni, világos, hogy miről van szó.
Tehát kalandozások alatt nem azt értjük, ami a szónak az eredeti jelentése, legalábbis 10. századi kalandozások alatt, hogy céltalan portyázás, hadivállalkozás, hanem ezek mögött volt politikai cél, volt akarat, és valóban a magyarok vezettek ilyet Európa különböző pontjaiba, és nem csak Nyugat-Európa különböző pontjaiba. Ha visszamegyünk az időbe, ahogy nem tudunk, és megkérdezzük, hogy ott ez hogyan indult, vagy miért vannak ezek a hadivállalkozások, akkor mit mondaná erre egy magyar törzsfő?
Hát egy magyar törzsfő nem biztos, hogy a szándékait elárulná. Ahogy Bölcs Leó taktikájából tudjuk, a magyarok, illetve hát ennek a műnek az előképéből szolgáló avarok és más lovasnomád népek, akik megjelentek Bizánc határán, a bizánci birodalom határán, azért nem játszottak nyílt kártyákkal, finoman szólva sem. Tehát egy magyar törzsfő valószínűleg nem vallotta be volna országvilág előtt, hogy azért az ő hűségét, amivel a fejebb valóinak tartozik, egy nomád birodalomnak a vezetőjének tartozik, azért azt ezeknek a hadjáratoknak az indítása tartja fönn. Magyarán egy magyar törzsfő azért szállt háborúba, azért tartotta érdemesnek a kalandozó hadjáratokban való részvételt, mert ez kiszámítható jövedelemmel járt, hogyha az adó fizetés célja megvalósult, hiszen ez volt az egyik legfontosabb célja ezeknek a vállalkozásoknak, hogy állandó adót kényszerítsenek ki a nagy, komoly, szomszédos letelepült birodalmaktól, tudnélik a keleti frank királyságtól, illetve a bizánci birodalomtól később. Tehát a hűségnek a biztosítása érdekében ugye az adó volt az a legfontosabb bevétel, vagy a kívánt cél, a másik pedig ugye a zsákmány szerzés, ez nyilvánvalóan nem hanyagolható el ez a szempont, hogy a kalandozásokban résztvevők nagy mennyiségű készpénzzel tértek haza, illetve foglyokkal tértek haza. Igaz, a foglyoknak a jelentős részét már ott helyben, a kalandozó hadjáratok helyszínein pénzé tették, és hát könnyen hazaszállítható nemesfémmel gazdagon érték el a Kárpát-medencét a visszatértükben.
Hát akkor érkezzünk meg a rabló hadjáratokhoz, mert azt mondtad, hogy ezt azért árnyalni kell, de hogyha egy lépéstávolságot veszek és megnézem ezt, amit mondtál ezekről, akkor ez lényegében védelmi pénzszedés.
Mondhatjuk így is, ez egy nagyon jó megfogalmazás. A béke az egy árucikk, tehát ezt azok, akik valamilyen fölényben vannak, haditechnikájuknak köszönhetően, taktikai fölényben állnak a környező népekkel szemben, ezt nyilvánvalóan ki fogják használni, és ez is történt a 10. században.
Akkor tehát, ha jól értem, a magyarok fölényben voltak, nem fordult meg az a magyar törzsszövetség fejében, hogy lényegében ugyanezen az alapon egy birodalmat csinál? Tehát, hogyha arra gondolok, hogy legalábbis ami az én fejemben van arról, hogy mondjuk Genghis Khan hogy tudott egy nagy birodalmat összehozni, nagyjából hasonló, oda megy a hadseregével, figyeljetek, harcoltok, és akkor mi nyerünk, vagy pedig betagozódtok a birodalmamba. Miért idézőjelben csak a zsákmány és a rendszeres adó volt a cél, miért nem volt a cél, ha nem volt cél az, hogy a legyőzött uralkodó az lényegében egy ilyen alattvalói sorba kerüljön?
Hát azt hiszem, hogy erre nem álltak rendelkezésre az erőforrások. A Kárpát-medence területe azért nem a dzsingiszidnek rendelkezésére álló hatalmas kelet-ázsiai sztyeppe, ami óriási állatállomány eltartására képes, tehát hatalmas. A népeknek egy olyan óriási tárháza, amelyeket egyesítve óriási haderőt lehet kiállítani. Ez a Kárpát-medencében nem volt lehetséges. Egyszerűen a számbéli kérdések döntötték el ezt, tehát nem volt lehetőség erre a magyaroknak.
Tehát arra volt erő, hogy oda menjünk, győzzünk, összeszedjük a foglyokat és a pénzt, és a következő néhány évben adót kérjünk tőlük, arra viszont nem, hogy betagozzuk a birodalomba őket, és ne adj Isten, a következő csatában már a mi oldalunkon harcoljanak, mert annyival erősebbek vagyunk, ha jól értem.
Így van, így van. Illetve hát a letelepedettek és a nomádoknak a viszonya, jelen esetben ugye a félnomádoknak a viszonya, ahogy szokták mondani, hogy a Kárpát-medencei életmódja a magyaroknak, az már nem pusztán nomád életmód, az mindig egy különleges dinamikát követ, és nem törekszik feltétlenül arra a nomád birodalomnak, nomád államnak a vezetője, hogy elfoglalja, ellenőrzés, közvetlen ellenőrzése alatt tartsa a letelepedett birodalomnak a legnagyobb városait, vagy az országát. Elég az adó, a rendszeres adónak a kikényszerítése, és hát amit a magyarok létszámáról lehet tudni, ez rendkívül kevés természetesen, az nem is nagyon teszi reális lehetőségé az, hogy Európát helyben irányítani tudta volna egy ilyen birodalom. A földrajzi távolságok is, Európának a sajátos szabdaltsága is lehetetlenné teszi ezt.
Ezeket a hadjáratokat, ezeket a törzsszövetség indítja, vagy pedig egy-egy törzs is?
Hát ez az a probléma, amit már részben érintettünk. Ugye sokáig az a nézet volt uralkodó, hogy törzsek indították ezeket a hadjáratokat, tehát ezek elszigetelt vállalkozások lettek volna. Erre egyetlen egy jel utal. 906-ban, a Szászország elleni hadjáratban a magyaroknak két kontingens jelenik meg, mind a kettő a közbőső adófizetésre kötelezett, illetve hát szövetségre kényszerített szláv népet, a dalamincokat vagy glomácsokat látogatja meg, mielőtt továbbállna a német szász fejedelemségbe, vagy szász hercegségbe, a valódi célpontjukba, és itt ellentétbe kerül egymással a két magyar kontingens, vagy legalábbis a később érkezett is ugyanúgy végig prédálja a szász és a dalaminc területeket. ugyanakkor bevárják egymást, tehát mégiscsak valamiféle együttműködés is kimutatható kettejük között. Tehát itt ebben az egy esetben lehetséges, hogy valamiféle törzsi rivalizálás lépett föl, vagy ki tudja, lehet, hogy ennek a két kontingensnek nem egy törzs adja a gerincét, ezt nem lehet tudni, két kontingensről beszélünk.
A többi esetben pedig?
A többi esetben pedig, minthogyha olyan vállalkozásokról lenne szó, amelyeket egy központból indítottak. Még egy érv merült fel amellett, hogy esetleg ezek olyan vállalkozások lennének, amelyek különböző Kárpát-medencei központokból indultak volna. Mégpedig az, hogy vannak olyan évek állítólagosan, amelyekben a magyar seregek Bizáncot is, tehát a Balkán felé is indítottak hadjáratot, illetve nyugat felé is indítottak hadjáratot, és hát nehéz lenne azt feltételezni, hogy védtelenül hagynák a Kárpát-medencét. Tehát vélhetően akkor ezek különböző központokból indított hadjáratok lennének, de a forráskutatás cáfolta ezeket az elméleteket. Nem lehet valójában kimutatni olyan esztendőt, amelyben a magyarok egyszerre támadták a balkáni területeket és a nyugat-európai területeket. Viszont, és ez nagyon fontos, hogy úgy tűnik, hogy hosszú évtizedekig Bizánc nem válik célponttá. Itt, mintha lenne egy megállapodás a bizánci birodalom és a magyar fejedelemség vagy törzsszövetség között, hogy nincs ellenségeskedés. Azonban, amikor a magyaroknak nem sikerül adót kikényszeríteni Nyugat-Európában, a német királyság vagy keleti frank király Madarász Erik felmondja az adót, és sikerül a magyarok ellen egy győzelmet elérnie 933-ban Merseburgnál, az adó behajtása többé nem lehetséges, így aztán a magyarok éppenséggel, éppen véletlenül 934-től kezdik meg a bizánci hadjárataikat. Tehát egy új célpontot kell találniuk magyarán, ahonnan a rendszeres adót be tudják szedni.
Akkor tehát az, hogy egy évben Bizánc és nyugat felé is volt hadjárat, az tévedés volt?
Tévedés volt, így van.
Ha ezek a hadjáratok ezek egy központi irányítás alatt voltak, akkor mennyire tapintható ki valamiféle külpolitikai koncepció amögött, ahogy a Magyar Törzsszövetség viselkedik?
Én azt gondolom, hogy a külpolitikai koncepciónak az első oszlopa a rendszeres adó kikényszerítése. Tehát ez az elsődleges cél, ez motiválja a magyaroknak a német királyság elleni háborúit. 910-926-ig terjedő években, tehát a 910-920-as években, és ezt akarják visszaszerezni 933 után. Tehát indulnak hadjáratok a szász mag területekre, arra a területre, ahol a dinasztia, a német király dinasztia központjai vannak, a szász hercegségben. Egészen 938-ig eltartanak ezek a hadjáratok, de nagyon hamar kiderül, hogy nem lehet már sikert elérni a birodalom, a német királyság keleti határainál, és innentől kezdve gyorsulnak fel a távoli Nyugat-Európába indított hadjáratok, hiszen ott van még egy folyosó, az itáliai folyosó, erről nem volt szó, pedig hihetetlenül fontos. Itt érik el a magyarok az első nagy győzelmüket, 899-ben a híres brentai győzelem, Brenta folyónál elért győzelem után válnak az itáliai királyok elsősorban is. Ugye a brentai csata után még 20 évig regnáló Berengár király lesz a magyaroknak a barátja, tehát a magyarok adófizetője. És ez a csatorna, ez nyitva áll a 950-es évek elejéig. És innen el tudják érni Hispániát, tudnilik a kordobai emirátusnak a területét, el tudják érni a nyugati frank királyságot, Franciaország ősét, ahol még a karolingok vannak hatalmon, és el tudják érni Dél-Itáliának a területét, ahol szintén feltűnnek a kalandozók. Igaz, ezeken a területeken többször kimutatható, hogy zsoldosokként érkeznek. Tehát például a dél-itáliai kaland esetében, Capua melletti kalandozásuk esetében, mint ahogy máskor is, amikor az itáliai királyokat segítik meg, vagy éppen a pápa mellett avatkoznak be az itáliai belháborúkba, akkor ők diplomáciai felkérésre zsoldosként érkeznek Itália földjére.
Akkor tehát igazából ez a stratégia, hogy van egy környékbeli állam, sarcoljuk meg, fizessen adót, hogyha pedig úgy tűnik, hogy erősebb nálunk, akkor egyszerűen kikerüljük és megyünk máshova?
Hát ez ebből nem következik, amit mondtam. Ha úgy is tűnik, hogy erősebb nálunk, akkor is törekedni kell arra, hogy továbbra is az adófizetőnk maradjon, és a német-magyar viszony az a 938-as szászországi vereség ellenére is nagyon kiélezett marad, és nem véletlen, hogy amikor a magyarok meglátják a lehetőséget, akár csak egy cseppnyi lehetőséget is, hogy egy német belháborúba beavatkozva meg tudják törni a német királynak a hatalmát, aki ekkor már első Ottó, Maderász Henriknek a fia, akkor élnek is a lehetőséggel. 954-ben a lázadó családi viszályról van tulajdonképpen szó, tehát első Ottónak a fia, a legidősebb fia, illetve a mellette álló, hát egy generációváltást elérni szándékozó elit, illetve a állandóan problémás bajor területek, ugye ez a magyarok magterületek, ugye a Kárpát-medence és a német magterületek közé ékelődő határzóna, ez a bajor hercegség. Tehát ezek az erők találkoznak, és a magyarok részben az ő hívásokra, de nagyon korán önállóan a saját szakállukra, mint egy ballasztá válva már azoknak is, akik behívták őket, beavatkoznak ebbe a belháborúba. 954-ben kerül erre sor, és még 955-ben is úgy tűnik, hogy elérhetnek sikert a német királyság ellen, noha ekkor már az Ottó dinasztián belüli konfliktus csillapodni látszik, de úgy érzik a magyar fejedelemség vezetői, hogy ez az utolsó alkalom, amikor még el lehet érni valamit, és ez az augsburgi, a híres augsburgi csatának az előjátéka tulajdonképpen. Szinte azt mondhatjuk, hogy mindent egy lapra tesznek föl, még arra is hajlandóak, hogy megostromolják teljesen idegenül a saját taktikájuktól Augsburg városát, tehát hatalmas erőket összpontosítanak itt a Duna-medencének ezen a területén. Ugye ez Bajorország és Svábföldnek, a Svábhercegségnek a határvidéke, de a kísérlet sikertelen marad, és hát egy vereségbe szalad bele a magyar fejedelemség, ami után már egyértelmű, hogy ezek a hadjáratok nyugat felé nem folytatódhatnak. Már csak azért sem, mert az itáliai átjárót már korábban, néhány évvel korábban elzárta az Ottóknak a német királyságot egyesítő, kikovácsoló politikája.
A bizánci irány megmarad még?
Megmarad a bizánci irány. Ugye említettem, hogy itt 934-től kezdődnek az adóztató hadjáratok, és a 940-es években is tudunk arról, 943-ban is indítanak egy hadjáratot a magyarok. Bizáncnak más eszközei vannak arra, hogy leszerelje a magyar támadásokat. Általában ezek a Balkánon akadálytalanul hatolnak át ezek a magyar támadások. Akár Konstantinápoly falait is elérik. Nyilvánvalóan Konstantinápoly falait vagy nem tudnak mit kezdeni, tehát ez nem opció számukra. Ezt egyébként egy magyar népmonda, ugye a Botond monda, a nagyon kevés történeti népmondán közül az egyik, gyönyörűen meg is örökítette, hogy a bizánci falak előtt az óriás bizánci katona és az alacsony termetű Botond vezérnek, vagy Botond közvitéznek a párviadala tudja csak eldönteni a két népnek a rivalizálását. A valóság magja ennek a történetnek az, hogy valóban csak idáig tudtak a magyar hadak eljutni a bizánci aranykapuig. Ugye a Bizáncnak más eszközei voltak arra, hogy a magyarokat féken tartsák. Egyrészt megfizették az adót, arról volt szó, de ezt a maguk bizánci módján tették, és éltek azzal a régi technikával, amivel Konstantinápoly uralkodói, sőt már a római birodalom idején a környező barbár népeknek a megosztására törekvő politika volt jellemző. Ilyen megosztó politikának lehet az eredménye az, hogy Bulcsú vezér, aki nem volt az Árpád dinasztiának a tagja, de egy nagyon fontos, ugye a kalandozások második generációjának a legfontosabb, legkiemelkedőbb államférfiú hadvezére lehetett Bulcsú. Ő személyesen látogat el Konstantinápolyba, és hát nagyon fontos gesztus szerepe van annak, hogy megkeresztelkedik. Keresztapja maga bíborban született Konstantin császár lesz. Ő emeli föl a Hagia Szófia templomban a keresztvíz alól, majd pedig ezután patriciussá avatják, egy hosszú, fárasztó, kicsit megalázó szertartás sorozatnak az eredményeként Bulcsú vezérből egy keresztény patricius lesz, amire megvonhatjuk a vállunkat persze, hogy ez nem több formaságnál. A kalandvágyú Bulcsú vezér miért ne vállalta volna ezt is, hogy megláthassa az akkori világnak a leghatalmasabb, legfényesebb központját, legfényesebb városát. De ez az a hely, ahol mindezen megalázó ceremóniák után Bulcsút kifizetik. Tehát a vacsora után behozzák az óriási aranytálcákon azokat a bizánci aranypénzeket, amelyek aztán a Kárpát-medence földjéből elég szép számmal kerültek elő, és itt fizetik meg az adót a bizánciak. És úgy gondolják, hogy Bulcsú már tulajdonképpen az ő lekötelezettjük.
Hát egy bizánci patricius miért viselne háborút Bizánc ellen?
Aki ráadásul keresztény, és nyilván esküvel fogadta, hogy nem fogja ezt megtenni. És hát a keresztények istene köti őket össze. Tehát ezért is annyira fontos, hogy a térítésben élen járjon Bizánc. De nem Bulcsú lesz az, aki valójában álhatatosnak bizonyul a keresztény hitben, hanem egy másik magyarországi vezető, Gyula, szintén nem az Árpád dinasztiának a tagja. Ugye ő az, aki a Kárpát-medence keleti felében, mások szerint inkább a dél-keleti felében rendelkezik egy uralmi területtel. Ő az, aki bizánci térítőket fogad az általa ellenőrzött területekre, és ő maga is megkeresztelkezik, és bizánci keresztény marad a keleti rítus híve.
Maradjunk még Bulcsúnál, és aztán utána menjünk át a többi magyar szereplőre, akit ismerünk ebből a korból, azt hiszem, hogy nem nagyon hosszú a lista. Bulcsúról mit lehet tudni azelőtt, hogy ő a bizánciaknak gyakorlatilag a lekötelezettje lesz?
Hát sajnos kevesebbet, mint szeretnénk, ugyanis Bulcsú körül azért egy hatalmas kultusz alakult ki a 20. század 30-as éveitől. Hóman Bálintnak a nagy összefoglaló munkája óta Bulcsút a törzsökös magyar stratégiai szellem egyik nagy képviselőinek tartjuk, vagy tartják sokan. Azonban ehhez képest nagyon kevés forrás áll rendelkezésre az ő pályájáról. Neki szokták tulajdonítani egyébként teljesen alaptalanul, mert semmilyen forrás nem tudósít erről, a magyaroknak a nagy 937. évi nyugati kalandozását. Ez a legkiterjedését tekintve a legjelentősebb útvonal, amit bejártak a magyarok. Először 100 országban próbálkoztak, régi szokásuk szerint. Ez nem sikerült, és első Ottó seregei a francia területek felé űzték őket tovább, és itt akadálytalanul, azt lehet mondani, akadálytalanul pusztították végig Kelet-Franciaországot, illetve a Róna völgyét, tehát Burgundiát, és Itálián keresztül tértek haza. Tehát ez egy hatalmas európai körút, ezt sokan Hóman Bálint nyomán Bulcsú katonai zseniének szokták betudni, de erre sajnos nincsen bizonyítékunk. De az valóban igaz, hogy a 954-es hasonló útvonalat bejáró vállalkozásnak a vezetője egyértelműen Bulcsú volt. Tehát a német fejedelmek egymás közötti háború, illetve a Szász dinasztia családi viszályába való beavatkozás követő magyar hadjárat, az Bulcsú vezetésével történt. Az ő tetteiről elsősorban Lotaringiából értesülünk, tehát a Rajnát elhagyva Kelet-Franciaország területén jelenik meg Bulcsú, és Itálián keresztül tértek haza. Ez az egyik, amit tudunk róla. Valószínűnek tűnik, hogy részt vett az Ibériai félszigetre vezetett kalandozó hadjáratban. Ide az itáliai király, Hugo nevű itáliai király megbízásából vezettek a magyarok hadjáratot, tehát ez is egy Zsolt érdekében vezetett hadjárat volt. Nyilvánvalóan az itáliai királynak ez volt a legkényelmesebb, így megszabadulnia a kellemetlenkedő magyaroktól, akik hát, hogyha nem kaptak volna elféle megbizatást, akkor valószínűleg Itáliát fenyegették volna valamiféle védelmi pénz behajtásával. Egyébként Itáliából sokszor kaptak védelmi pénzt, hiszen Itália adófizető volt, és ezek az itáliai pénzek előkerültek a Kárpát-medencének a földjéből. És még az is kimutatható, amit történeti források állítanak, hogy Hugó király hamisított pénzt adott a magyaroknak, tehát rézzel elkevert pénzt adott a magyaroknak, és a magyar, ugye a Kárpát-medence földjéből előkerülő leletek teljes mértékben visszaigazolják ezt a történészi értesülést. Tehát Bulcsú részt vett egy ibériai kalandban is, és hát a Bizánc felé vezetett hadjáratokban is. Tehát róla három kultúrkörnek az írás tudói is számot adnak. Az ibériai arabok, a nyugat-európai lotaringiai szerzők, és a bizánci szerzők is.
A megkeresztelkedése az 954 után történik? Tehát hogy ezek után, a nyugati hadjáratok után?
Hát ő neki az a tragédiája, hogy 955-ben azon magyar vezérek között van, akit felakasztanak Regensburgban, a Lechfeldi más néven augsburgi csata után, tehát ő nem, neki a pályája nem folytatódik. 947-48 körülire szokták tenni a konstantinápolyi megkeresztelkedését. Tehát nem maradt állhatatos a hitben, tehát nem tartott ki a kereszténység mellett, ezt fel is panaszolják nekik a bizánci, neki a bizánci szerzők, és hát így érzik, mint egy isteni büntetésként interpretálják a szomorú végét, ami a Lechfeldi csata után történt.
Az, hogy Homannál ő a törzsökös magyar stratégiai szellemnek a képviselője, az minek szólt? Az a kifejezetten és kizárólag a hadvezéri tudásnak szólt, vagy pedig annak is, hogy elmegy Bizáncba, valamit csinál jelképesen, amit aztán lényegében nagyon sok pénzért ugyan politikai részét a szerződésnek, ha jól gondolom, betartja vagy betartatja, hogyha ez a Bizánc felé induló magyar hadjáratoknak a vége, de a keresztség részét azt nem. Ennek szól, vagy hogy lehet egy ilyen figura a törzsökös magyar stratégiai szellemnek a képviselője? Tudom, hogy ezt Homannak kellene, vagy kellett volna feltenni.
Hát aki ennyi fronton állja meg a helyét, Homannál azért ez egy kicsit tompább ez a megfogalmazás talán. Ő nagyra becsüli Bulcsúnak a tevékenységét, de az, hogy ő a törzsökös magyar szellem stratégiai gondolkodás egyebeknek a képviselője lenne, az valójában a Homann nyomán kibontakozó kultusznak az eredménye, aminek vannak vezérművei, például ilyen talán a hallgatók ismerik, Padányi Viktornak a emigrációban megjelent Vérbulcsú című könyve, amelyikben a Bulcsú vezér az úgy jelenik meg, mintha egy teljesen egyenrangú partner lenne első Ottó királynak, és tulajdonképpen a 10. század közepének európai politikája másról se szólna, csak az ő kettejük nagy sakkjátszmájáról, amiben azért nagyon kevés a valóságtartalom, ismerve pont a 940-es, 950-es éveknek a német királysághoz fűződő viszonyát, mármint a magyar fejedelemség és a nyugati szomszédhoz fűződő viszonyt, ez éppen ezekben az esztendőkben nem igazán aktív, vagy nem hoz látványos nagy vállalkozásokat, kivéve természetesen a 954-955. Évi nagy leszámolást.
Ez tehát Bulcsú. Említetted még Gyulát, aki szintén felveszi a, hát anakronisztikusan lehet mondani, hogy keleti kereszténységet, mert ekkor még nem volt egyházszakadás.
De a ritus az már más, tehát ez nem anakronisztikus. Ez nem anakronisztikus, azt gondolom.
Gyula, akkor ezek szerint nem tisztség, hanem név.
Jó kérdés, jó kérdés. Én valószínűleg tartom, hogy mind a kettő, de valójában én ebben a kérdésben nem tudok igazságot tenni. Az természetesnek tűnik, hogy a keppei tisztségnevek azok nagyon könnyen váltak személynévvé. Tehát nagyon is hihető lenne az, hogy ez egy tisztségnév, amely a történetírók tollán, ugye ahol ezek megjelennek, nem belső keletkezési források, hanem olyanok, akik kívülről tekintenek a magyar Kárpát-medencére. Tehát teljesen logikus feltevés, hogy ez egy tisztségnév, amely aztán nagyon könnyen személynévvé válhatott, mint ahogy erre más példák is vannak.
Minden esetre most Gyula kapcsán egy személyről beszélünk, aki felveszi a kereszténységet. Ő is háborúkat vezet, hogy mit lehet tudni róla?
Róla jóval kevesebbet lehet tudni. Az ő neve nem jelenik meg kalandozó hadjáratokkal kapcsolatban, talán egyet kivéve, ugyanis a neve szerepel ugye az Ibn Hayyan által megénekelt ibériai kalandozásban, tehát az Kordobai Emirátus területére vezetett 942. évi akcióban, de hogy egy felsorolás része, amiben szerepel Bulcsú vezér is egyébként, de hogy itt most a magyarok vezetőiről van szó, 7 név szerepel ebben a felsorolásban, vagy pedig azokról a személyekről, akik részt vettek ebben a spanyolországi kalandozásban, ezt nagyon nehéz eldönteni, és ebben a kérdésben nem mernék állást foglalni.
Nagyon nagy a kísértés abba az irányba, hogy ezt a kereszténység meg a magyarok vallása témát mi ebben megbrizgáljuk, de készül egy adás még az idénre Koppányról, és azt hiszem, hogy ott az lehetőséget ad arra, hogy ezt egy kicsit jobban kibontsuk. Úgyhogy maradjunk egyenlőre az eredeti témánknál, a kalandozásoknál, illetve ezeknél a hadjáratoknál. Az augsburgi vereség után gyakorlatilag, mivel ekkor már Vérbulcsú, vagy hát Bulcsú vezér megkeresztelkedett Bizáncban, és ott ezzel egy békeállapot jött létre, lezárul a németországi irány, lezárul az itáliai irány, ezzel lényegében véget ér a kalandozásoknak a kora?
Hát Bizánc felé nem zárul le. Tehát a balkáni hadjáratok nem érnek véget. Arról a bizánci szerzők egyértelműen nyilatkoznak, hogy mielőtt Bulcsút kivégezték volna, ő ezt a megállapodást, amit Konstantinápolyban kötött, felrúgta. Tehát indított hadjáratot Bizánc ellen. És ezt követően is vannak arról adataink, hogy kisebb kontingensek, a magyarok kalandozók létszámáról nagyon keveset lehet tudni, de itt hirtelen megjelennek számok is. 4-500 fős kalandozó kontingensek jelennek meg a Balkánon, egy-két ilyen esetről tudunk, akik nem is elsősorban a zsákmányért, mármint a fizikailag megfogható zsákmányért érkeznek, mármint a tárgyakért, hanem foglyokat ejtenek. 300 fogollyal térnek vissza, emlékeim szerint, de lehet, hogy 400 vagy 500 fogolyról van szó, akiket magukkal visznek a Kárpát-medencébe. Az, hogy ezeknek a Balkánon zsákmányolt foglyoknak a sorsa mi lett, kétes, lehetséges, hogy a nagy, híres prágai rabszolgapiacon adtak rajtuk túl. Ezeket a magyarok jól ismerték, ezeket a rabszolgapiacokat, erről több forrás is számot ad. Nyugat-Európában, Verdönben volt egy ilyen híres piac, de a kellett a magyarok házhoz mentek, hogy az előkelőbb foglyaikat a saját családjuk családi tűzhelye előtt az ajtóban váltassák ki. Lehetséges tehát, hogy ezekből a balkáni foglyokból rabszolgák lettek, eladták őket, de szerintem még valószínűbb az, hogy az ekkor már életmódváltásra kényszerülő magyarok a Kárpát-medencének a népességét akarták így feldúsítani, magyarán, hogy legyen munkás kéz a modellváltásban lévő országban.
Úgy tűnik, amiket mesélsz az alapján számomra, hogy ezeknek a hadjáratoknak az anyagi haszna az lényegében konkrétan készpénz és rabszolga. És akkor így ez átvezet minket egy társadalmi és pénztörténeti, gazdaságtörténeti vonalra, mert hogy arról még nem beszéltünk, hogy és amúgy eközben mi zajlik a Kárpát-medencében. Utaltál arra, hogy félnomád életmódot folytatnak. Ez mit jelent pontosan? Sejtem, vagy azt gondolni lehet, hogy egy teljesen nomád életmód irányából egy letelepedett életmód felé tart a Kárpát-medencének a lakossága. Mi az, ami ezt hajtja, és miért van szükség ehhez pénzre és rabszolgára?
Hát bocsánat, ez egy kicsit más kérdés. Pénzre mindig szükség van. Tehát, hogy egy olyan dinasztia, amely fenn akarja tartani az általa ellenőrzött, hozzá hű törzseknek, nemzetségeknek, nevezzük most bárminek, valamiféle széttartó politikai erőknek a hűségét, annak pénzre van szüksége, nemesfémekre van szüksége, hogy ezt a hűséget fönntartsa. Ez azt hiszem egyértelmű, tehát ez nem kérdés. És amikor ez a nemesfém mennyiség nem áramlik már be többé a Kárpát-medencébe, nem kapja meg a rendszeres adót, ez a legkényelmesebb, az Árpádok dinasztiája, akkor onnantól kezdve a hűség is megkérdőjeleződik valamilyen szinten. Tehát akkor másfelé kezdenek el tájékozódni a törzsfők, vagy ki tudja, hogy milyen eredetűek ezek a 10. század második felében felbukkanó önálló területi egységek a Kárpát-medencén belül. Ismerjük ezeket, Ajtony állama, a Gyula állama, nem biztos, hogy törzsekre visszavezethető, szerintem azért eléggé valószínű, hogy így van, főleg, hogy ezek ketten nincsenek családi kapcsolatban, vagy legalábbis nem tudjuk kimutatni azt, hogy az Árpádok dinasztiájával ekkor még milyen családi kapcsolatban lennének. Gyularól persze tudjuk, hogy Szent Istvánnak a nagypapája lesz, tehát majd később igen, de a korai időszakról nem sokat tudunk. Tehát hogyha elmarad a bevétel, akkor nincs hűség. Nagyon egyszerűen fogalmazva. Hogy mi zajlik a Kárpát-medencében, hát hogyha erre tudnék válaszolni, akkor nagyon nagy ember lennék, de hát sajnos nem vagyok az. Tudnélik, teljesen tisztázatlan a magyar elitnek és a helyben találtaknak a viszonya. És nem igazán tudunk biztos válaszokat adni erre a kérdésre. Tudnék, azt sem tudjuk, hogy mi az aránya a honfoglalókkal érkezetteknek és az itt találtaknak. Amíg ezekre a kérdésekre valamilyen hozzávetőleges választ nem sikerül találni, addig nagyon nehéz erre a kérdésre bármilyen értelmes feleletet adni.
Azt például utaltál rá, hogy tudjuk, vagy tudhatjuk, hogy van valamiféle pénzforgalom, vagy legalábbis használják ezeket a pénzeket. Az, hogy a külföldről zsákmányolt pénzeket hogyan találja meg a régészet, abból lehet bármiféle következtetés levonni arra, hogy ezt hogyan használták. Itt volt egy csomó külföldről beáramlott pénz, amit pénzként használtak. Vertek sajátot is? Vagy ez hogyan működött ez a... Mi volt itt a pénznek az értéke? Ez mindig csak külföldről jött?
Így van. Helyben vert pénzről nem tudunk. Szent István előtt pénzverés a Kárpát-medencében nem volt. Legalábbis a 10. században bizonyosan nem volt. Az, hogy ennek a beáramló nemesfémnek mi lett a sorsa, hát nyilvánvalóan az elit saját reprezentációjában öltöttek formát, ugye beolvasztva luxuscikkek, aranytárgyak, ezüsttárgyak, 10. századi magyar elitnek a jól ismert tarsolylemezei, hatalmi szimbólumai, jelvényeiben találták meg a helyüket.
Tehát gyakorlatilag, ami beérkezett pénz, azt ne úgy képzeljük el, vagy nem csak úgy használták, mint pénzt, hogy adok 3 aranyat, kapok valamit, hanem úgy, hogy itt van egy zsák pénz, ennek ez a súlya, úgyhogy ezt beolvasztom, és ötvösként csinálok belőle bármi mást, igazából nyersanyag.
Így van, így van. De van neki értéke is természetesen, és nem csak nemesfémekre van szükség egy magas életszínvonal fenntartásához, tehát hogyha luxus ruházatot akarok venni magamnak, sejmeket akarok venni magamnak, már pedig a kalandozóknak tudomásom szerint a leletek között ilyen erre utaló nyomok is vannak, akkor azt meg kellett vásárolni. És akkor a veretlen arany, veretlen ezüst erre teljesen alkalmas fizetőeszköz. Nem bizonyult. Bizonyára felkeresték kereskedők a Kárpát-medencét, legyenek azok muszlim vagy zsidó kereskedők. Ebben az időben azért elsősorban ők voltak azok, akik a távolsági kereskedelemben kivették a részüket, és ezek az áruk az ő révükön érkeztek a Kárpát-medencébe, bár arra is van adat, hogy a Konstantinápoly falai mellett visszaváltott, vagy más bizánci városoknak a falai mellett visszaváltott foglyok, vagy a fogoly visszaváltást követően vásárra került sor, ahol a magyarok válogathattak a bizánci kereskedőknek a portékáiból, tehát volt hol elkölteni.
Gyakorlatilag akkor a magyarok foglyokat ejtettek, majd visszaváltották a foglyokat, a bizánciaktól kapott pénzt pedig elköltötték bizánci termékre.
Mondhatjuk így is, igen, igen.
Amikor a kalandozó hadjáratok elapadnak, látszik, hogy már nincs sok esély, ez mennyire, mondtad, hogy ha nincsen pénz, nincs hűség? Ez már igazából a század második felében egy nagyon erős válságjelenség, amivel valószínűleg az Árpádház szembe kellett, hogy nézzem. Tudunk-e erről valamit, hogy mit okoz? Próbálják ezt pótolni, vagy mi a megoldás erre? Azon kívül, hogy a végleges megoldás, ha jól sejtem, majd Szent István lesz, és a kereszténység felvétele.
Hát nyilvánvalóan új gazdasági alapokra kell helyezni ezt az országot. Egészen más struktúrát kell létrehozni. Az nagyon hamar kiderül, hogy nem lehet folytatni azt a fajta életmódot a magyarországi elitnek, amelyet az elmúlt fél évszázadban folytatott. Már nem üt hozzá tételesen ahhoz a jövedelem mennyiséghez, amihez korábban. Úgyhogy valamilyen más módon kell hozzájutni a jövedelemhez. És hát ez az európai struktúrákhoz való közelítés megindulását jelenti. Magyarán, hogy a munkás kezekből kell valahogyan megélni, illetve a föld népének a munkáját kell valamilyen módon haszonra váltani.
Tehát, ha jól gondolom, felértékelődnek a rabszolgák, és az a tudás, ami a letelepedéssel jár. Tehát helyben kell megtermelni azt, amit eladunk, nem lehet külföldről behozni a raboltárut.
És felértékelődnek a Kárpát-medencének azok a területei, amelyek sűrűn lakottak, mert azért voltak ilyenek, például a Dunántúlnak a területe. Ez már valószínűleg korábban is azért nagyobb értéket képviselt, bár itt ugye ezek a területek kevésbé voltak alkalmasak a nagy állattartó életmódra, mint mondjuk az Alföld, ugye a Nyugat-Dunántúl, vagy a Dunántúl az kevésbé alkalmas erre a fajta életmódra, viszont egy olyan népesség élt már itt, akiknek a nyilvánvalóan az állami kontinuitása azért megszűnt a római idők óta, de azért lényegében helyben maradtak, vagy nagyon jelentős részük azért helyben maradt, és nyilvánvalóan földművesek voltak, tehát a rendszeres adót lehetett tőlük szedni, nyilvánvalóan terményekről van szó. Tehát elkezdődik annak a struktúrának a kiépítése, ami itt Közép-Európában nagyon jellemző, az, hogy az Árpádok, illetve talán mások is, a népeket elkezdik ide-oda telepíteni a Kárpát-medencén belül, nyilvánvalóan a saját központjaik körül népességkoncentráció jön létre, és különféle szolgálatokra rendelik az itteni népességet, legyenek azok hadifoglyok, vagy már régóta itt élő, itt talált népek, és az ő munkájuknak a gyümölcse lesz tulajdonképpen, amelyekből majd a hadikiadásaikat, a védelmi kiadásaikat tudják finanszírozni.
Mondjad, hogyha ez nagyon távolba vezet a kérdés, de hogy ez lényegében annak a folyamatnak a kezdete, amit látunk az Árpád-korban, hogy vallonok, olaszok, szászok, stb. Népek érkeznek, és lényegében a városok körül, vagy a központok körül, amennyire tudom legalábbis, hát nagyon kevert a népesség nemzetiségi szempontból, viszont nagyon értékes kézműves vagy ipari tudást hoznak be.
Lényegében azt mondhatjuk, hogy ez nagyon hasonló ahhoz, csak itt van egy fontos különbség, az önkéntesség kérdése. Tehát azok a vallonok, ezek önként érkeztek az Árpádok országába. A Genghis Khan udvarába érkező francia ötvös pedig hadifogolyként érkezik a Nagy Khan központjába, és ugyanígy feltételezhető, hogy a 10. századi Árpád központok is a hadifoglyok, vagy mesterségesen oda telepített, akaratuk ellenére oda telepített népelemekből hívta fel ezt a népességet, amelyik a kézműves munkát elvégezte.
Kalandozások, azt hiszem, hogy látjuk, hogy mit jelentettek a 10. században, meg mi volt az okuk, miért volt rájuk szükség, és az elején említettük ennek az emlékezetét. Mennyire van ennek emlékezete? Most szoktunk róla beszélni része a nemzeti emlékezetnek, de mikortól kezd ez felemelkedni? Ennek egy ilyen íve van, vagy egyszer csak megjelenik a semmiből, vagy egy ilyen teljesen kusza történet. Szóval hogyan gondolkodik a magyarság itt ez alatt az 1000 év alatt arról, hogy mi történik a 10. század első felében velünk?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny terület a nemzeti emlékezetnek, és mindig ki volt élezve rá a magyar közvélemény. Legyen az a közvélemény egészen szűk, mint az az Árpád-korban, mondjuk a 13. században jellemző volt, vagy a 21. század, amikor az interneten bárki a legfurcsább dolgokat elolvashatja a kalandozások okairól. Tehát ez egy nagyon fontos és nagyon érzékeny terület, ami nyilván abból az ellentmondásból ered, hogy ez egy olyan korszak volt, amikor sikeresek voltunk. Tehát ez egy, hogy mondjam, a Európa rettegett tőlünk, ahogy emlegetted. Tehát nagyon fontos érzelmi kötődésünk van ez a korszakhoz. Viszont van egy másik oldala is ennek az éremnek, az, hogy a kereszténység felvétele után kevésbé tudtuk felszabadultan ünnepelni ezeket a hadjáratokat, hiszen maga a kereszténység volt fenyegetve ezek által a hadjáratok által, és nagyon ellentétben állt ezzel az új identitással, a keresztény identitással, a pogány hadjáratoknak az ünneplése. Ez persze nem jelentett gondot, olyan nagyon jelentős gondot. Azt hiszem, ugye Anonymous erre az egyik legjobb példa, aki szépen elősorolja ezeknek a hadjáratoknak a lefolyását, büszkén elbeszéli a nyugati történetírók nyomán ezeknek a hadjáratoknak az időrendjét, de a végén hozzáteszi, hogy hát igen, ez nem volt szép dolog, hiszen akkoriban a magyarok úgy szomjazták a vért, mint a piócák, de hogyha nem tették volna, akkor foglalhattak-e volna olyan sok szép földet maguknak, hát mégiscsak azért ez egy legitimálható dolog volt, és ennyiben ellen, hogy mondjam, a dolog el volt intézve. Ugye ő a 12. és a 13. század fordulóján működő szerző volt, és valóban ebben az időben elindul egy kultusza már a kalandozásoknak. Nem véletlen, hogy van egy nemzetség, a vérbulcsú nemzetség, amely valószínűleg azért kapja ezt a nevet, pont ennek a divathatásnak a hatására kapja ezt a nevet. Őket eredetleg Lád nemnek nevezték, a Balaton környékén birtokos nemzetség. Volt nekik egy kiemelkedő politikusuk a 13. században, Bulcsú nevű politikusuk, úgy hívták, hogy bocsánat, Győri prépost volt, király kancellár, és később csanádi püspök, tehát egy egyházfi, és ez a család a vérbulcsúra volt büszke, de lehetségesnek tartom, hogy valójában a Bulcsú, a család legjelentősebb tagja, a Bulcsú csanádi püspök volt az, aki mégiscsak számította akkor, amikor ezt a generációt, ezt a nemzetséget meg kellett nevezni. Mégis a pogány múlthoz volt valamilyen sajátos, különös kötődés, hogy vérbulcsúra is utaltak a nemzetség névvel. És a régi nemzetség nevüket lecserélték, Lád. Ugye ez volt a Badacsony Lábdihegy őrzi ezt a nevet egyébként. A környéken volt a nemzetségüknek a központja. Azért is mondják úgy, hogy Bulcsú vezérnek a szállásterülete az vélhetően ez a Balaton felvidék, vagy Nyugat-Magyarországnak ez a vidéke lehetett, amely hát vagy így volt, vagy nem, de még a kalandozó vezérek közül mégiscsak ő az, akinek a szállásterületét talán legbiztosabban meg tudjuk határozni. De hát ez így is rendkívül bizonytalan. Ez az egyik, tehát a középkori emlékezet. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a Lád nemzetség a divathatás elmúltával visszavette a Lád nemzetség nevet a 14. század elején, de ez már csak egy adalék. Na és a modern történetírás megszületése is egy fontos pont a kalandozások kultuszában, és minthogyha a 19. században is összeegyeztethető lenne hogy valóban a kalandozások nem a legszelidebb esemény sor a világtörténelem folyamán, de azért büszkék is lehetünk rá. Tehát a kettőnek az összeegyeztetése megtörtént. És Trianon az esemény a magyar történelemben, amikor a büszkeség érzését már nem lehet összeegyeztetni a szégyen érzéssel. És valahogy a szégyen erősödik föl, illetve az a tudat, hogy a magyarság egyedül van, társtalan, megvert, megvetett nép, akit a környező népek már még azért is ostoroznak, ami 1000 évvel ezelőtt történt. Nem vagyunk méltó tagjai az európai kultúrnépek közösségének. Közbeék előttünk megakadályoztunk egy nagy szláv összállamnak a megszületését, ahogy ezt a cseh történetíró Frančišek Palacki már a 19. század derekán megfogalmazta. És nyilván azok, akik az országhatáron kívülre kerültek magyarok, azok nagyon intenzíven megszenvedték ezt a fajta támadást. Ez támadásnak is értékelhető a magyar nemzeti identitás ellen. Tehát egy sérült identitásból fakad az, hogy a kalandozásoknak nagyon nagy lett a jelentősége, és aki bármi rosszat kezdett el mondani a kalandozásokra, tehát van egy ilyen kör is természetesen, azok hát a lehető legcsúnyabb jelzőket kapják meg, mint ma is az interneten, tehát hogyha felmerül, hogy esetleg ezek a vállalkozások nem azért indultak, hogy az avarok kincsét, egy ilyen gyűrűk urai fordulattal, hogy az avarok kincsét visszaszerezzék a magyarok, hanem esetleg reális politikai racionalitás állt a háttérben, akkor azok megkapják a hazaáruló bélyeget természetesen. De ennek megvan az oka, és nem véletlenül az emigrációban bontakozott ki, a 45 utáni emigrációban bontakozott ki ez az alternatív história írás rendkívüli fantáziával, főbb alakjai, ugye Fehér Mátyás Jenő, aki ezt az említett avar kérdést találta ki. Tudnélik, hogy a magyar kalandozások célja az lett volna, hogy a Nagy Károly által elvett avar kincseket visszaszerezze a zavarokkal rokoni kapcsolatban álló magyarság, illetve Badinyi Jós Ferenc, aki szintén hozzátette a magáét ehhez a hiedelemvilághoz. És ez ma igen csak virulens, mondanom sem kell, az internetnek köszönhetően.
Hogyha össze kéne foglalnod, hogy itt az alternatív megközelítések közepette, a magyar nemzeti emlékezetben hol van ennek a 10. századi hadjáratoknak a helye, akkor hogyan fogalmaznád meg a helyét? Hova pakoljuk ezt a dicsőséges polcra, vagy pedig valamilyen komplexebb helyre, esetleg az inkább felejtsük el, vagy nem dicsőséges rablóhadjárat polcra?
Hát vélhetően egyik se, tehát én mindig annak vagyok a híve, hogy a történelmet azért próbáljuk meg. Mármint ha valóban meg akarjuk ismerni a történelmet, és nem példatárként tekintünk rá, amelyben a mához keressük az igazoló elemeket, akkor nagyon könnyű felelni erre a kérdésre. A kalandozások egy 10. századi eseménysor, amely megalapozta a magyaroknak az államalapítását, megszilárdította a Kárpát-medencében a magyar uralmat. Nyilván ez nem a kalandozások eseménysora, hanem a honfoglalás és az azt követő háború, amit elsősorban a Német Királysággal vívott a magyar fejedelemség. Tehát egy rendkívül fontos korszak a 10. század a magyar történelemnek, és jó lenne pusztán így tekinteni rá.
Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig. A Digitális Legendáriumot megtalálod YouTube-on, Facebookon és TikTokon. Ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor arra kérlek, hogy értékeld az adást, hogy minél többekhez eljussunk. Dani, hozzád az utolsó kérdésem pedig az, hogy az elején utaltam rá, hogy szokás a kalandozásokat a vikingeknek a portjáival, hadjárataival, most már nem is tudom, hogy milyen szót használjak, szóval párhuzamba állítani. Mi az, amennyiben megalapozott, vagy jogos ez a párhuzam, és mi az, amiben túlzó?
Annyiban mindenképpen megalapozott a párhuzam, hogy van itt két olyan nép, korántsem egységes nép, persze, hogyha a vikingekről beszélünk, akik a hadi technikájuk fölényéből adódóan gyors jövedelemre tudnak szert tenni a ellenfeleik megfélemlítése, illetve megsarcolása révén. Tehát ez egy párhuzam. Hasonló módon a gyorsaságukat kihasználva az egyik esetben a hajók, a másik esetben pedig a lovas harcmódon az, ami lehetővé teszi ezeket az elképesztő sikereket. És a magyarok esetében ez fél évszázadig tart, a vikingek esetében pedig azért egy hosszú évszázad, vagy egy bő évszázad, de hát ezt lehet felfelé bővíteni persze. Elég nagy terület az Északi-tenger partvidéke, hogy itt azért még jó ideig sikeresek voltak. Van még egy párhuzam, ez pedig az európai történetírásban megjelenő, méghozzá modern történetírásban megjelenő képe a vikingeknek és a magyaroknak. Legalábbis az Európa által elszenvedett veszteségeknek a módosuló képe, ez a 60-as évek óta módosul jelentősen. A viking kalandozásoknak a hatásait ugyanis nagyon csekékének kezdte el akkor látni a történetírás. sőt valójában serkentők, az európai civilizáció számára serkentő erőként kezdett rá tekinteni, és valójában a magyarokkal is megtörtént ugyanez ez az átalakulás, bár jóval kisebb a diskurzus a magyar kalandozásokról, mint a vikingekéről, de a magyar kalandozásoknak a hatását ma minimálisnak tekintik, mondjuk a legnyugatabbi területeken, Franciaországban, vagy Itáliában is érdekes módon. Tehát ami valóban sokat szenvedhetett, az a határvidék, tehát a német, a bajor területek, a szász területek, kelet-itáliai területek, Aquileia, Friuli, Cividale területe. Tehát ez is egy párhuzam, tehát ez a minimalista beállítás, úgymond. De ez nyilván az utókor értelmezésének a párhuzama. Nagy különbség, hogy a vikingek ugye létrehoztak olyan kereskedelmi állomásokat, központokat, amelyek hosszú távon megalapozták mondjuk a normann honfoglalást. Ugye Normandia területén a vikingeknek sikerült államot létrehozniuk, felvéve a kereszténységet. Itt egy tartós és nagyon sikeres állam jött létre. Papíron a francia király hűbérese volt, de hát teljesen önálló életet élő, sikeres keresztény monarchia jött létre. Tehát a viking kalandozások helyszínei egyben a honfoglalásnak a helyszínei is lettek. És persze a 890-es években a Kárpát-medencébe már vezettek hadjáratokat a magyarok, morvák, illetve a bajoroknak a háborúiba avatkoztak be, ilyen módon, tehát ők is egy kalandozás helyszínén alapítottak államot, telepedtek le, de tovább nem mentek, tehát az igazán sikeres időszakaikban már nem volt az a terv, amit azért még a század előn feltételezett egy-két történész, hogy mondjuk Itáliában akartak volna államot alapítani, tovább menni a Pó vidékére, és ott a termékeny itáliai síkságon egy új államot létrehozni. Ez is egy különbség talán.
A kalandozásokról volt szó, ezt tettük mérlegre, és ezzel a korszakkal fogunk még foglalkozni ebben az évben, úgyhogy kedves hallgató, köszönjük a figyelmedet, Bácsatyai Dániel, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.